ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 440. dicséretünk első versét. 440. dicséretünk így kezdődik: Gyer, lássuk az Úr keresztjét. Foglaljuk el helyeinket, és énekeljük a 340. dicséretünknek az első 4 versét. 340. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik: Te drága Jézus, mi történt te véled? Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint az megírva található Máté evangéliumában. Máté evangéliumának 27. fejezetében, az 57-től a 66. versig terjedő szakaszban. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. És elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyorcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek: feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Isten áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy a mai napon is megérthessük az ő hozzánk szóló üzenetét. Ezért imádkozzunk. Urunk, emberileg nézve a te sorsod egy katasztrófa, egy értelmetlen élet, értelmetlen szenvedés, értelmetlen megaláztatás, értelmetlen halál, és nagyon sokan így gondolkodnak rólad. Hálát adunk neked, Urunk, hogy mi már másként láthatunk téged, hogy a szenvedő szolgában, a leköpött, meggyalázott emberben mi már ismerhetünk téged, a mennyei atya fiát. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk a te áldozatodról, hogy ez nem véletlen volt, nem hiába való áldozat volt, hanem olyan elégtétel, amelyet a te atyád elfogadott, és amelyért mi a mennyei atya gyermekei lehetünk. Urunk, eléd jövünk most ezen a napon, amelyen téged megfeszítettek. Hálát adunk azért, mert fennmaradtál a kereszten, mert vállaltad, amit más nem vállalt volna, és szeretnénk eléd jönni, hálát adni neked, és kérni, hogy ezen a mai napon is szólj hozzánk a te igédből, segíts, hogy jobban megérthessük azt a titkot, ami a te kereszteden történt. Kérünk, Urunk, taníts meg minket a mai napon jobban szeretni téged. Add meg, Urunk, hogy hálás lehessen a szívünk, és mindig téged dicsőítsünk. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. Most pedig igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük a 235-ös számú énekünk 4. versét. 235. számú énekünk 4. verse így kezdődik: adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 19. fejezetéből a 41. és 42. verset. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Nem mondok újdonságot, ha azt mondom a hét minden napján résztvevő testvéreknek, hogy ezen a héten egy zarándokutat járunk be. Egy lelki zarándokutat. A Biblia segítségével ellátogatunk Izraelbe, megnézzük azokat a helyeket, ahol Jézus járt, ahol ő szenvedett, ahol ő meghalt. És keressük azt az üzenetet, amely ezekről a helyekről árad felénk, amit Isten ezek által, a helyek által akar számunkra elmondani. A mai estén abba a kerti sírba látogatunk el, ahová Jézust is elhelyezték, miután meghalt és levették a sírról. Mielőtt rátérnénk magára azokra az eseményekre, amelyek ebben a sírban zajlottak, és amelyek üzenetet hordoznak a mi számunkra, járjuk körül magát a sírt, ahol az események lezajlottak. Hogy is nézett ez ki? Ha Jézus korában éltünk volna, akkor mindenképpen ki kellett volna mennünk a város falain kívülre, hogy megtaláljuk a temetőt. Ugyanis akkoriban a városon belül nem temetkezett senki. Viszont ha kimentünk, akkor azonnal belebotlottunk volna a sírokba. Ugyanis az volt a zsidóknak a hitük, az elképzelésük, hogy ha majd eljön a feltámadás, akkor annál jobb, minél közelebb támadnak fel a szent városhoz, Jeruzsálemhez. Éppen ezért szinte már a fal tövében találkozhattunk volna sírokkal. És mivel ennyire fontos helyek voltak ezek, azt látjuk, hogy megkérték az árát a síroknak, amelyek közel voltak. Tulajdonképpen a fal mellett csak a gazdag emberek vásárolhattak sírt maguknak. És minél szegényebb volt az ember, annál távolabb kellett mennie. Azt olvassuk, hogy az a sír, ahova Jézust tették, az egy arimátiai József nevű ember tulajdona volt, és tudjuk erről a Józsefről, hogy ő kifejezetten gazdag ember volt, kereskedő. Feltételezhetjük, hogy az a sír, amelyet magának vásárolt, közel volt a városhoz. Érdekes még tudnunk az akkori temetkezési szokásokról, hogy nem azt csinálták, mint ma, hogy kiástak egy gödröt, betették az elhunytat és elföldelték, hanem általában kerestek sziklákat, azt kiválták és oda tették be a halottat. Vagy építettek egy épületet és oda tették be a halottat. Az a sír, amelyről most olvasunk, egy sziklasír, aminek az a jellegzetessége, hogy egy bejárata van, és miután benn van a halott, oda tesznek elé egy követ. Egy jó nehéz követ, hogy lehetőleg senki ne menjen be a sírba illetéktelenül. Ez tehát az a kerti sír, ahol mai igénk eseményei történnek. És most térjünk rá magukra az eseményekre. Hadd tegyek kivételt a mai alkalommal, és kezdjük ennek az igének a vizsgálatát a végén. Az igének a végén olvasunk egy olyan eseményről, hogy összejöttek a zsidó főpapok és a farizeusok, és elmentek Pilátushoz. És azt kérték, hogy katonák őrizzék a sírt. Az volt az ő indokuk, hogy Jézus életében azt mondta, hogy 3 nap múlva fel fog támadni, és ha természetesen ők ebben nem hittek, de ha mégis eltűnik a test, és ennek híre megy, akkor ez mindenkinek rossz. Rossz lesz a helytartónak, mert kiszabadult valaki, akit felségárulásért ítéltek el lényegében, de rossz a papoknak is, mert Jézus tekintélye megnő. Az övék pedig ezzel párhuzamosan lecsökken. És ezért kérték, hogy menjen oda fegyveres őrség. Ne tudják a tanítványok ellopni a testet. Ez egy nagyon komoly beszélgetés lehetett. Érdemes már külön odafigyelni rá, de azt gondolom még fontosabb, hogy meglássuk, mi áll ennek a beszélgetésnek a lelki hátterében. Hogy ki az, aki tulajdonképpen felbuzdította ezeket a papokat arra, hogy ilyet kérjenek a helytartótól. Ki volt az, aki ezt a gondolatot sugallta? Bátran mondhatjuk, hogy az ördög volt az. Az ördög ugyanis, amikor látta Jézust meghalni, tudta, hogy ez egy döntő pillanat. Tudta, hogy ő itt most elvesztette a háborút. Tudta, hogy sikerült a megváltás. És hogyha ennek a megváltásnak híre megy, akkor senki nem fogja őt követni ezentúl. Nem tudja majd befolyásolni az embereket. Mert az emberek majd Jézusra fognak hallgatni, és neki adnak hálát. És az ördög érezte, hogy ez egy nagyon veszélyes pillanat az ő számára. És akkor elkezdett gondolkozni, hogy mit lehet csinálni. Egy pillanatra képzeljük bele magunkat az ördög helyzetébe, csak egy pillanatra. Nem kell sokáig. Mit lehet ilyenkor tenni? A tényen nem lehet változtatni, a megváltás megtörtént. Azt is jól tudja az ördög, hogy amit az Úr egyszer megmondott, az úgy is lesz, tehát fel fog támadni. De a tálaláson lehet változtatni. Ha azt mondjuk, hogy ellopták a sírból, akkor hiteltelen lesz a feltámadás. Akkor az egész világ azt fogja hinni, hogy Jézus csupán egy csaló volt, hogy hazudott. És akkor lényegében nem történt semmi. Tehát látjuk, hogy a farizeusoknak a kérése mögött ott van az ördögnek a félelme, hogy valahogy védjük ki a megváltás következményeit. Ezért hozta ezt a gondolatot már most a feltámadás előtt, és tudjuk, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor még egyszer ezt a gondolatot sugallta, és el is terjedt ez a hír. Tulajdonképpen, ha jól körülnézünk a világban, akkor ma is a nem hívő emberek ezt mondják. Jézus testét ellopták. Nem történt semmi feltámadás, csak ellopták. Mi az ördög akaratának a lényege? Mit szeretett ő volna ő? Azt, hogy ez a sír maradjon néma. Néma, mint a sír. Ugye ismerjük ezt a közmondást. Azt akarta, hogy a Jézus sírja is néma maradjon. És nagyon fontos meglátnunk ebben az igében, hogy ez a sír nem maradt néma. Isten lelkének a munkája az, hogy évszázadok óta a hívő embereket elvezette arra a meggyőződésre, hogy itt nem szabad elhinnünk a hazugságot. Hogy az igazságnak kell teret adnunk. És ez csodálatos munkája az Isten lelkének. Mert az ember az már mégiscsak úgy van, hogyha valamit sokan mondanak, akkor azt elhiszi. És sokan mondják, hogy Jézus testét ellopták, de a Szentlélek nem engedi, hogy ezt elhiggyük. Az első üzenete tehát ennek az ige szakasznak és ennek a sírnak, hogy ez a sír egy beszélő sír. Üzenete van számunkra. A második üzenetet így fogalmazhatnánk meg, hogy Jézus szeretete bátorságot ad. És itt konkrétan arra gondolok, hogy Arimátiai Józsefet tette bátorrá Jézus szeretete. Ez az ember alapvetően gyáva volt. Szerette Jézust, hitt is benne, de nagy vagyona volt, volt társadalmi rangja, és félt, hogyha megvallja Jézust nyíltan, akkor ő ezt el fogja veszíteni. Azt mondhatnánk, hogy fontosabb volt neki, amit az emberektől kaphat, mint hogy felvállalja nyíltan azt a kapcsolatot, ami őt Jézushoz fűzi. Gyáva ember volt. És mégis azt látjuk, hogy ez a gyávasága egy pillanat alatt megváltozott. Mert amikor elment a helytartóhoz, Pilátushoz, és elkérte a testet, Jézus holttestét, akkor ez egy nagyon bátor cselekedet volt. Talán azt gondoljuk, hogy hát mi van ebben különös, ez egy nagyon különös cselekedet volt. Ugyanis ezzel gyanússá tette magát mind a helytartó előtt, hiszen ő egy árulót akar eltemetni, és gyanússá tette magát a zsidók előtt is. Azok előtt, akik ő a rangját kapta. Ez egy nagyon bátor cselekedet volt. Ilyet csak azt tesz, akinek fontos Jézus. Mondhatjuk, hogy ez volt az a pillanat, amikor József kilépett a titkos tanítványok köréből, és nyíltan Jézus tanítványának vallotta magát. Ráadásul mindez egy olyan pillanatban történt meg, amikor emberileg szólva a legkevesebb értelme volt egy ilyen tettnek. Jézus meghalt. József nem remélhetett tőle semmit. Nem fogja megdicsérni most már. Nem számíthat tőle ajándékokra. És ebben a pillanatban vállalta fel ezt a bátor lépést. Mi történt? Hirtelen megtáltosodott? Ennyire kiváló ember volt ez a József? Nem. Nem volt kiváló ember. Az történt, hogy látta Jézust a kereszten. És amikor látta őt ott szenvedni és meghalni, akkor nyilvánvalóvá lett előtte az Isten szeretete. Látta azt, amikor Jézust odaszögezik a keresztre, amikor mindenki más ordított volna az ő helyében, és szitta volna azokat, akik az ő kínjait okozzák, és mit hallott Jézus szájából? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán, amikor látja Jézust a kereszten, amint ott áll előtte az ő édesanyja, akkor hallja azt a szavát Jézusnak, amit Máriának mondott Jánosra, gondolva, asszony, íme a te fiad, Jánosnak pedig íme a te anyád. És ennek az volt a lényege, hogy az ő édesanyját, aki egyedül maradt volna, rábízta az egyik tanítványára. Jézus ott a kereszten nem magára gondolt, nem a fájdalmaira, hanem arra, hogy még ebben a helyzetben is hogy tud segíteni az édesanyjának. És van még egy fontos momentum a kereszten, amikor Jézus beszélget az egyik latorral. És megbocsátja a bűneit, és azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezt mind látta Arimátiai József. És amikor az ember lát valakit szenvedni, akkor tudja, hogy az ember azt adja, ami ő valójában, ami ő legmélyen. Tehát, ha valaki gonosz ember, az kijön belőle a szenvedésnél. Ha valaki jó ember, az is kijön a szenvedésnél. És semmi nem tett rá akkora hatást, mint amikor látta Jézus szeretetét. Hihetetlen lehetett az a hatás, és ez volt képes őt bátorrá tenni. Nem József volt a különleges, hanem Jézus szeretetét élte át nagyon intenzíven. És érdekes arra gondolnunk, hogy ez ránk is vonatkozik. Ez nem egyszer vonatkozott valakire, hanem vonatkozik ránk is. Ugyanígy, ha valaki megérti Jézus szeretetét, az bátorrá teszi őt. Gondoljunk arra, hogy alapvetően mi nem vagyunk olyan nagyon bátor emberek, amikor hit dolgokról van szó. Nem vagyunk bátrak a szavainkban. Gondoljunk arra, amikor összejövünk egy családi körben, vagy barátok között vagyunk, és valahogy szóba kerülnek bibliai témák. Valahogy nem merünk megszólalni. Amikor szóba kerül egy kérdés, és érezzük, hogy na, itt most lehetne Jézusról beszélni, hát azt nem merjük előhozni. Hát, ha kinevetnének minket. Például itt van előttünk húsvét, és látjuk, hogy mindenki festegeti a tojásokat, meg veszi a nyulat a gyerekeknek. Mennyire jó alkalom lenne azt mondani, nézd, barátom, azért a húsvét nem a nyúlról szól, hanem Jézusról, az ő feltámadásáról. És merjük mondani? Szerintem nem merjük mondani. Szóval ne gondoljuk, hogy jobbak vagyunk ennél az Arimátiai Józsefnél. De a tetteinkben sem vagyunk bátrak. Amikor arra kerül a sor, hogy mondjuk azt halljuk szószéken az Isten igéjéből, hogy fizessük be a tizedet, hát akkor az ember egy kicsit hátrébb lép egy lépést. És azt mondja, mi van, ha nem jut nekem? Mi van, ha nem lesz elég így a fizetésem? Ugye? Kevésbé vagyunk bátrak. Vagy amikor arról van szó egy fiatal ember esetében, egy fiúnak vagy egy lánynak az esetében, hogy Isten igéje megmondja, hogy én választok magamnak hívő párt, ilyet keressek, vagy ilyenre várjak, akkor legalábbis az én tapasztalatom az, hogy sokszor nem így döntünk. Attól való félelmünkben, hogy nem találnánk ilyet, elvesztük az első lányt, aki kedves ugyan, de nem hívő. Vagy hozzámegyünk az első fiúhoz, aki érdeklődik irántunk, de nem hívő. Más utakon járunk. És ennek is az a lényege, hogy a mi tetteinkben nem vagyunk túlzottan bátrak. És lehetne sorolni ezeket a helyzeteket. Mindenki tudja, ha magára gondol. De ugyanezt akarja Isten igéje elmondani számunkra, hogy ahogy József azért változott meg, mert látta Jézust, megérezte az ő szeretetét, ugyanígy tudunk mi is megváltozni. Gondoljunk arra, amikor valami bátor dolgot tettünk. Milyen hitállapotban voltunk akkor? Mi előzte meg a mi bátor lépésünket? Azt gondolom, hogy akkor hittük el legjobban Jézus szeretetét. Akkor éltük át a megbocsátást nagyon intenzíven. Akkor kaptunk valami ajándékot tőle, amire nem is számítottunk. És hirtelen szárnyakat kaptunk. Nem magunktól, nem mi növesztettük, hanem az Úr adta nekünk. Jézus szeretete ad egyedül bátorságot. És még egy dologról hadd beszéljek, testvérek, az, amit tulajdonképpen mindannyian tudunk, amit egy helyen az ige így fogalmaz meg, hogy Jézus helyettünk, értünk és miattunk halt meg. Ez nem új gondolat, ez benne van az Ószövetségben, elmondta maga Jézus is, olvassuk az Újszövetség más helyein, a levelekben, de ezzel a gondolattal találkozunk ebben az igében is, ebben a sírban. Hogyan? Úgy, hogy arimátiai József a saját sírjába temeti Jézust. Ennek valószínűleg nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Azért tette, mert szerette Jézust, és hát valahova el kellett temetni, hát hova temessük el, abba a sírba, amelyik szabad, a saját síromba. Nem tulajdonított neki jelentőséget. De azt kell mondanunk, hogy később, amikor megértette, hogy miről is szól a megváltás, akkor mekkora döbbenet lehetett úrrá rajta. Amikor megértette, hogy Jézus feküdt azon a helyen, ahol nekem kellett volna feküdnöm. Hogy ő halt meg, holott nekem kellett volna meghalnom. Hogy egy óriási csere történt. És a Biblia azt mondja, hogy a megváltás lényegében egy helycsere, egy szerepcsere. Ugyanis tudjuk, hogy Isten hogyan viszonyult Jézushoz? Szerette. Hogyan viszonyult Isten a többi emberhez? Azt olvassuk római levélben, hogy az ő haragját nyilatkoztatta ki az emberek minden hitetlensége és gonoszsága miatt. Tehát Istennek kétféle viszonyulása van az emberhez, szeretettel viszonyul Jézushoz, és haraggal a hitetlen emberhez. És mi történt a kereszten? Helycsere. Jézus iránt haraggal viszonyult az Isten, irántunk pedig szeretettel. Ő meghalt, hogy mi élhessünk. És amikor rájött erre arimátiai József, és tudta, hogy Jézus az én síromban feküdt, nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is, az egy óriási felismerés lehetett. És ez az, amit Isten igéje nekünk is el akar mondani, hogy ami ott történt, az értünk, miattunk és helyettünk történt. Hogy lássuk azt, a mi sírunkba Jézus már egyszer befeküdt, és fel is támadt onnan. Nekünk egyenes utunk van az örök életre. A passió helyszíne a kerti sír, tehát három dolgot üzen számunkra. Egyrészt azt, hogy Jézus sírja beszélő sír. Másrészt azt, hogy ez a sír Jézus szeretetéről beszél, amely bátorrá tehet bárkit, a leggyávább embert is. És beszél ennek a szeretetnek a mértékéről, amely azt jelentette, hogy Jézus önmagát adta értünk. Jártunk-e már ebben a sírban? Megértettük-e már ennek a sírnak az üzenetét? És hogyan fogunk hazatérni erről a lelki zarándokútról? Úgy, hogy megértettük, vagy úgy, hogy nem? Én kívánom a testvéreket, hogy testvéreknek, hogy azt a szeretetet, amit József megtapasztalt, azt mi is tapasztalhassuk meg, hogy ebben megerősödve tudjunk részt venni ezekben az ünnepekben, és ezzel a szeretettel folytathassuk a mi mindennapi életünket, hálát adva az Úrnak és az ő dicsőségére élve. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Most pedig válaszoljunk Isten igéjére, és énekeljük a 340. dicséretünknek 5. versét. 340. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Meghal a jó, ki hűség volt, s alázat, az él, ki Isten bántására lázadt. Megölt és feltámadott Urunk, dicsőítünk Téged, amiért elvezettél minket a Te sírodhoz. Láthattuk, mit jelent, hogy Te foglaltad el a mi sírunkat, mit jelent az a szeretet, amit Te tanúsítottál, mit jelent, hogy ez a mi megváltásunk és nekünk új életünk lehet. És köszönjük, Urunk, hogy tovább is vezetsz minket a Te sírodból, hiszen Te feltámadtál onnan. A kő elhengerült, Te kijöttél, és megmutattad magad nekünk. Hálát adunk neked, hogy élő Urunk vagy, olyan Úr, aki vezet minket, aki hatalommal bír. Köszönjük, hogy elvezet minket az örök életre, a Te atyád országába. És köszönjük neked, hogy évről évre, alkalomról alkalomra újra elmondod nekünk azt az óriási szeretetet, amit megértenünk talán egy élet is kevés. Köszönjük, hogy egyre jobban láthatjuk, egyre inkább a mélyére mehetünk, és élhetünk ebből a szeretetből. Köszönjük, hogy erőt adsz nekünk, kérünk áld meg a mi életünket, utunkat, hogy Téged tudjunk dicsőíteni. Amen. Egy percben tartsunk csendességet. Köszönjük, Urunk, hogy Te a csendben elmondott imádságokat is meghallgatod. Legyen ezért is Tiéd a hála és a dicsőség. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyeinket, kedves testvérek! Thank you.
készülve a 200. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból az Istennek, és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Elénkbe adja ezt a három első evangélista, de legbővebben Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. részében, a 23. és azt követő versekben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit ti néktek előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, s hálákat adván megtörte ezt mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg len eljövend. De Pál apostol intelmet is fűz ezekhez a szavakhoz, hogy próbálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét. Hallottuk az ígét, előttünk vannak a látható jegyek, engedjünk Pál apostol felszólításának, és alázzuk meg magunkat Isten színe előtt, imádkozzunk. Urunk, nagypéntek este hadd legyünk ott lelki értelemben a kerti sírnál. Hadd lássuk meg azt a csodálatos cserét, amelyet végrehajtottál kereszt haláloddal és eltemettetéseddel, hogy helyettünk mentél a keresztre, hogy ilyen katasztrofális a mi állapotunk Atyád előtt, hogy nem volt semmi más mód és lehetőség arra, hogy bennünket az üdvösségre eljuttas, mint úgy, hogy az életedet letetted értünk. Köszönjük, hogy elfoglaltad a helyünket a kereszten, és elfoglaltad a helyünket a sírban, és mi tőled megkapjuk szentségedet, szeretetedet, kegyelmet, kiváltságát. Urunk, Nagyon jól tudjuk, hogy erre méltók nem vagyunk. Semmire sem vagyunk méltók, csak a kárhozatra. De köszönjük neked, és elfogadjuk tőled a felmentő ítéletet, ezt a cserét. És Urunk, hogyha szívünkbe fogadtunk már téged, mint személyes megváltónkat és Urunkat, aki meghaltál értünk, de feltámadtál a harmadik napon, hadd járjunk olyan utakon, amelyek kedvesek neked, hadd éljük úgy az életünket, hogy bátorsággal beszélhessünk rólad másoknak, hogy cselekedeteink is rólad beszéljenek. Urunk, ne engedj bennünket a sátán csapdájába, őrizd bennünket az igaz hitben. Amen. Vallottunk a mi elveszett állapotunkról, valljunk a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Szokásos rendünk szerint még három kérdést intézek hozzátok, melyre alázatos szívvel, de hallható szóval válaszoljatok. Isten szent országa előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme megjelent a Jézus Krisztusban, aki az ő kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Végezetül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért, háladatosságból, már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, felejétek, ígérem. Mindezeket veletek együtt én is megvallom, hiszem és ígérem. Most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, egyedül az Úr Jézus érdemért mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a szokásos rend szerint járuljon a szent asztalhoz, közben a 440. dicséret verseit énekeljük, de mivel az istentisztelet kezdetén az első verset már énekeltük, ezért a második verstől kezdődően. Keresztjén, atyám, fiai, így szerezze a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszhasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított hozzátok a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is az egy testben. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, nagypéntek estéjén hadd tekintsünk most már előre az üres sír felé. Köszönjük, Urunk, hogy mi már azzal az ismerettel, azzal a bizonyossággal, azzal az újongással tekinthetünk előre, hogy a te halálod és eltemetésed a mi megváltásunkért volt, de feltámadtál a harmadik napon, és élsz és velünk élsz. Vezetsz bennünket az úton, amíg itt ezen a földön járunk, a keresztség által, az igazi lelki értelemben vett keresztség által a te népet tagjává teszel bennünket, és aztán a pusztai vándorlásban, amely ránk is ugyanúgy jellemző, mint az ószövetségi zsidó népre, táplálsz bennünket a mannával és a kősziklából fakasztott vízzel, táplálsz bennünket az úrvacsora jegyeivel, táplálsz bennünket a mindennapi ige olvasással, az ige hirdetéssel, táplálsz bennünket olyan sokféle úton és módon, hogy mindenféleképpen megérthessük a te akaratodat, megismerjünk téged, és a te követőid legyünk. Kérünk, Urunk, hogy amíg ezen a földön élünk, így legyünk a te engedelmes gyermekeid. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti néktek békességet. Amen.